Kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak, ez itt a Hatuma Podcast, egy podcast határon túli magyarokról, nem csak határon túli magyaroknak. A Nemzet Egyesítés vége a benzinkutakon, erről is beszélgetünk mai műsorunkban, de szó lesz majd mindenféle zászlókról is, a szivárványostól kezdve a székelyig. Mai beszélgetőtársaim pedig, ahogy mindig, Parász Kaboroka Erdélyből és Pressburger Csaba Vajdaságból. Köszönöm szépen, hogy ismét együtt lehetünk és találkozhatunk a törzsi kerekasztalnál, és vágjunk is bele a mai beszélgetésünkbe, és kezdjük azzal a témával, ami lassan egy hete tartja lázban a minimum a szlovákiai magyarokat, és az, hogy egy hirtelen huszárvágással a magyar kormány megtiltotta a kedvezményes, illetve hatósági áras üzemanyag tankolását olyan autóknak, amelyeken nem magyar rendszám van. Na most ez nagyon elevenébe mart a szlovákiai magyaroknak, illetve a Dél-Szlovákiában élőknek, hiszen rengetegen jártak át a 480-as vagy 480 forint literenkénti áras üzemanyagot tankolni a határmenti kutakra. Ez rengeteg problémát okozott ott is. Nagyon sok érdekes, vagy nagyon sok agresszív Facebook vitát okozott itt. Ugye arra lennék kíváncsi, hogy ti hogyan láttátok ezt a történetet. Ugye Romániában elvileg, vagy a magyar-román határon elvileg szintén lehet egyfajta tankolási turizmus. Szerbiában pedig az érdekes, hogy a szervrendszámos autók azok továbbra is tankolhatnak hatósági áras benzint Magyarországon, hiszen Szerbiában is hatósági áras az üzemanyag. Akkor kezdjük először Borókával, hogy mi a helyzet Romániában.
Hát Románia régi motoros a benzin árak körüli machinációkkal, elképesztően érzékenyen reagál az ország. Itt a tavasszal volt egy ilyen kísérteties este, amikor elterjedt, hogy megugrik a benzinára. Tulajdonképpen nem is ugrott meg, és megtámadták a benzinkutakat, az emberek kilométeres sorok alakultak ki, és a valódi hullám csak utána alakult ki. Aztán megjelent egyik percről a másikra rengeteg elektromos meghajtású Dacia autó, tehát itt a gyártás is azonnal reagált. És hát az egész 90-es évek, a 2000-es évek arról szóltak, hogy ki honnan hoz olcsó benzint, Ukrajnából átalakított autók, tankautók. Tehát amit most látunk, az, hogy az emberek Magyarországra jártak tankolni, az a történelmi hagyományok nemesnek nem mondható folytatása. Rengeteg mémet láttam, kelet-romániai, moldvai autós rendszámú gépjárművek, tele Nagy Magyarország matricával. Minket nem versz át, mondja a benzinkutas. A Nagy Magyarország matricás, román, nyilvánvalóan román nemzetiségű autósnak. Tehát, hogy ezek a cselek elindultak, rendszámtáblalók, minden őrültség megtörtént már. Különösebben nem is szívják nagyon merre szerintem a romániaiak, vagy a romániai románok. A romániai magyaroknak van ezen elgondolkodni valója, hiszen a kettős állampolgárok, ugye, akiknek a szavazati jogáért ment a versengés, és akikkel kapcsolatban nem szűnik a politikai szónoklás, hogy egy nemzethez tartozunk, mindenki a család része, nem különböztethetünk meg, mindenkinek jár a támogatás, stb. Most ezek a kettős állampolgárok ott maradtak a hoppon a román rendszámú autójukba. Nem mondanám azt, hogy ez az intézkedés jelezné azt, hogy méltánytalan a magyar kormány, mert nem nemzetpolitikai döntésről van szó. Egyet jelez, hogy ebben a térségben etnikai, nemzeti alapon nem lehet privilégiumokat meghatározni. Ha megpróbálnak ilyeneket érvénybe léptetni, azonnal kiütköznek az anomáliák, az abszurditások, és most is ezt látjuk. Nem megy, egy Európai Uniónak vagyunk a tagjai, egységesen kell fellépni a globális krízisek ellen, az orosz-ukrán háború atrocitásai ellen, ha embargó van, akkor embargó van. nem lehet kiskapukat keresni. Ha azt keres, és a magyar kormány most ezt keresi, akkor ilyen abszurditások fognak fellépni, és jó esetben röhögnek rajta az emberek, rosszabb esetben csalnak, és még rosszabb esetben konfliktusok fognak születni. Hát remélem, hogy azért ide, legalább ebben az ügyben nem jutunk el.
Csaba, te hogy látod?
Nálunk hatósági áras a benzin, és a magyar kormánynak a rendelete is úgy szól, hogy azok az országok, amelyekben szintén hatósági áras a benzin, azoknak a rendszámtáblájával rendelkező gépjárművek tankolhatnak ilyen 480 forintos benzinből Magyarországon, tehát ide tartozik Szerbia és Szlovénia.
Nálatok mennyi a hatósági áras egyébként, tehát mennyi az ár?
Valamivel magasabb, de ez hetente változik egyébként, péntekenként hangolják össze az árakat, és akkor határozzák meg ezt az olcsóbb, tehát a 95 oktános benzin, illetve az eurodízelnek az árát, ezeket szapják meg, illetve korlátozzák, és ez péntekenként derül ki, hogy mi az új ár. Tehát nem egy fix ár van, ami nem tudom én hónapokig érvényes, hanem hetente változik, de mindig alacsonyabb, mint a piaci ár. És hát, hogyha azt nézzük, hogy ez most nagyjából mekkora ez az ár, akkor azt láthatjuk, hogy Szerbiában olyan kb. Másfél euróba kerül a 95 oktános benzin, és olyan 1,70 körül mozog az eurodízel. Magyarországon pedig ez a 480 forintos ár, ez olyan 1,22 eurónak felel meg a mai árfolyamon, ami ugye azt jelenti, hogy van itt egy akár 50 eurocentes árrés, amit hát még benzincsempészésre is ki lehetne használni, hiszen határmenti térségekben azért megéri többször is átruccanni Magyarországra ezért a benzinért, hogyha ilyen áron beszerezhető, különösen a dízel érdekes ilyen szempontból, mert az nálunk drágább, Magyarországon pedig ugyanaz az ár. Nem tudok róla, hogy ilyen csempészés már megindult volna, sőt, azt kell mondjam, hogy még maga a tankolás is eléggé kaotikus, ugyanis több benzinkúton, magyarországi benzinkúton még nem hajlandóak szerb rendszámtáblával rendelkező autókba tankolni a benzinkutasok, ugyanis várnak egy olyan rendeletet, amely konkrétan felsorolná azokat az országokat, amelyekre ez a igencsak nyakatekert jogszabály vonatkozik, amely ből kikövetkeztethető az, hogy Szerbiára és Szlovéniára nem vonatkozna ez a tiltás. Tehát mondom, a magyarországi benzinkutaknál még nem általános ez, hogy lehessen tankolni szerbiai rendszámtáblával, de amennyiben ez lehetségessé válik, hát van itt egy nagy hagyománya a benzincsempészetnek, nagyon sokan emlékeznek még a 90-es évek első felére, amikor gombamód szaporodtak a szerb határ közelében Magyarországon a benzinkutak, és tényleg olyan mértékű benzincsempészés folyt, hogy ahhoz nem is tudom, hogy mit lehetne hasonlítani. Egyszerűen Szerbiában nem volt, illetve az akkori kis Jugoszláviában nem volt lehetőség tankolni, egy nagy, óriási hiány volt üzemanyagból, és ezt nagyon sokan kihasználták, és különböző flakonokban, vagy ilyen kibővített benzintartályokban csempészték át a határon a benzin. Nagyon sokan ebből egyébként egész szépen meg is gazdagodtak, és azt az első 1 milliót, amit ugye nem szokás bevallani, azt így módon szerezték, utána pedig legalizálták az üzletüket. Úgyhogy talán ide még azért nem fognak fajulni a dolgok, de minden esetre van mire visszatekinteni, és miből építkezni, hogyha valaki a csempészés mellett döntene.
Beszélgessünk ennek az egész jelenségnek a nemzetegyesítő, vagy éppen fordított hatásával. Ugye az első reakció, amikor bevezették ezt a tiltást, illetve korlátozást, nagyon sok helyen szólt arról, hogy hát ezzel a határon túli magyarokat fogják valamilyen módon megrövidíteni. És nagyon érdekes volt, hogy hogyan gyűrűzött tovább, illetve hogyan fejlődött tovább maga az a magyarázó narratíva, ami ilyenkor, vagy ilyen jelenségeknél úgy elő szokott bukkanni, hogy folyamatosan van egy ilyen fejlődési íve a dolognak. Hát ugye az első reakció az az volt, hogy volt olyan lap, ami kifejezetten közel áll a magyar kormányhoz és annak az ideológiájához, amely megfette a magyar kormányt azért, mert így hátrányos helyzetbe hozza a határon túli magyarokat, és azt javasolták, hogy alakítsák át azt a jogszabályt, illetve ezt a korlátozást úgy, hogy mondjuk a magyarországi munkavállalói engedélyt mutassák be a tankolni vágyók, és hogy akkor kaphassanak kedvezményes áru benzint, vagy üzemanyagot. Aztán, ahogy folyamatosan mentek a viták erről a történetről a közösségi térben, úgy változott meg a hangvétel, és nagyon érdekes volt, ahogy aztán a kommentelők azt kezdték el taglalni, hogy hát most akkor a megoldás az lenne, hogy Szlovákia is vezessen be hatósági árat, mert hogy az Orbán Viktor milyen jól megoldotta ezt Magyarországon, és hát ezzel két legyet lehetne ütni egy csapásra. Szlovákiában is lenne egy árstopp a drágulásra, és hát, hogyha a hatóság áras az üzemanyag Szlovákiában, akkor át lehetne járni Magyarországra továbbra is tankolni. Közben egyébként felbukkantak mindenféle horror videó felvételek, ahogy kilométeres sorok állnak a benzinkutaknál. Aztán felbukkantak mindenféle olyan horror videó felvételek, ahol a szlovák rendszámos autókba hatalmas mormonkannákba tankolták az üzemanyagot, és tették el a csomagtartóba, és aztán mentek vissza Szlovákiába, de rengeteg olyan dologra is fény derült, ugye, ami a hétköznapi határmenti együttélést mutatja be az Európai Unióban. Például nagyon érdekes, hogy ugye Rajkán, Pozsonytól nem messze, de már a határnak a magyar oldalán rengeteg pozsonyi szlovák él, akik természetesen szlovák rendszámú autót használnak, viszont a lakhelyük az Magyarországon van. Hát náluk is lehetett egyfajta felháborodás ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát az, hogy a határon túli magyarokra ez hogyan hat, ez csak egy része annak az egész európai szintű együttélési kérdésnek, vagy problémakörnek, amit ez az intézkedés, ez a gyorsan meghozott és nagyon határozottan meghozott, és egyébként ilyen szempontból kormányzatilag nem is kommunikált intézkedés hozott. Mit gondoltok arról, hogy hogyan kommunikált ezt a magyar kormány, illetve milyen szempontokat vett figyelembe? Hogyan látjátok ti ezt Romániából és Szerbiából?
Én nem tudom, hogy itt a magyar kormány különösebben taktikázott volna a kommunikációval. A magyar kormány azt állítja, ez a jelenlegi és a korábbi hasonló összetételű magyar kormányok, hogy itt lehet privilegizálni etnikai alapon, nemzeti alapon, hogy a nemzetállam megerősíthető, és ezzel szögesen ellentétben van mindaz, amit a 89-es rendszerváltás ígért, illetve az EU bővítés ígért, tehát hogy lesz szabad piac, és hogy létrejön egyfajta gazdasági együttműködés, közösségiség európai szinten. Lehet ennek ellent mondani. Én nem mondom azt, hogy ne lehetne, vagy ne kellene a szabad piacot kritizálni, de milyen alapon és mennyire tartható ez. És ezekkel az érvekkel, és ezekkel a részletekkel, és magával a ténnyel, hogy valamit ezeknek a demokratikus közösségeknek az alapjaiban tagad a magyar kormány, és mindazok a kormányok, akik most megpróbálnak valamiféle privilegizált helyzetet létrehozni. Tényleg mi alapján? Mi a hivatkozási alatt? Mi a magyarázat? Az, hogy legyen jó a magyar embereknek? Tehát itt derül ki, hogy igen, kitértünk magyar emberek között. Az etnikailag magyarokat? A munkavállalási engedéllyel rendelkezőket. De hát nagyon sok olyan ember dolgozik Magyarországon, aki nem magyar nemzetiség. Akkor mégsem a nemzetiség, vagy az etnikum számít. Miszed? Tehát, hogy egy teljes köd van ezen a téren. Nem most kezdődött ez a dolog. Hát Romániában rengeteg bolgár rendszámú autó van, azért, mert az autók forgalomba iratása és az autókra kivetett adók azok kisebb költséggel járnak Bulgáriába. Vagy rengeteg lengyel rendszámú autó, mert nagyon sokan hoznak Lengyelországból különböző pénzügyi megfontolások miatt használt autókat. Ezekben az esetekben mi a teendő? És lehet-e egyáltalán itt valamiféle nemzeti privilégiumot meghatározni? Nem lehet. Most derül ki. Amikor azt hiszük, hogy a magyar emberek jól járnak, akkor derül ki, hogy hosszú távon nem, hogy nem járnak jól, hanem hogy tarthatatlan ez az egész stratégia.
És ráadásul mindezt egy olyan kontextusban hozza meg a magyar kormány, amikor kiboxolja magának azt, hogy kivétel legyen a hatodik Oroszország elleni szankciós csomagban, tehát hogy ő továbbra is szabadon be tudja hozni az olajat. És azok az országok, el tudjuk képzelni, de van itt egy konkrét példa, majd kitérek rá, hogy hogyan érezhetik magukat azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyeknek a kormányai fölvállalták ezt az olajembargót, és most pedig azt látják, hogy az a Magyarország, amelynek megengedték, hogy kivétel legyen, nem csak, hogy szabadon továbbra is behozhatja az olajat, a MOL ezt az olajat hasznosíthatja, és busás haszonnal továbbadhatja, hanem ráadásul még bevezetnek egy olyan hatósági áras benzint, amit a közös piacban nem tudnak, tehát egyszerűen nem tudnak más európai állampolgárok a közös piacnak érvényt szerezni ebben a kérdésben, mert egyszerűen korlátozzák azokra, akik magyarországi illetőségűek, illetve azokra, akiknek magyarországi, tehát a gépkocsiaiknak magyarországi rendszámtáblája van. És itt van a példa Horvátország. Andrej Plenković már be is jelentette azt, hogy szerinte ez egyértelmű kötelezettségszegés, és hogy itt lépni fognak az ügyben, tehát jogi lépéseket tesz Horvátország, mert egyszerűen úgy érzik, hogy ez nem fair, amit Magyarország csinál. És egyébként azt én nem tartom ilyen magyar-magyar ügynek ezt, hogy most ez a kedvezmény nem vonatkozik a határon túli magyarokra, és akkor most ez micsoda diszkrimináció. Tehát nem ezzel van gond, hiszen egy csomó olyan mondjuk az illetőséghez kötőd jog van, amire egy magyar állampolgár jogot tartat, míg egy másik határon túli magyar állampolgár külföldi címmel rendelkező, egy egész konkrét lejek nem. Tehát itt vannak ezek a családi kedvezmények például, amelyeket határon túli magyarok nem vehetnek igénybe, vannak viszont más kedvezmények, amelyeket igen. Tehát itt nem ezzel van gond, hanem egyszerűen azzal van gond, hogy van egy közös piac, egy Európai Uniós piac, és most itt hoznak egy olyan diszkriminatív szabályt, amit megpróbálnak kedvezményként beállítani, de azt gondolom, hogy ez az európai jogi fórumokon nem fogja megállni a helyét, de hát persze ez egy későbbi történet, ez később fog kiderülni, a magyar kormánynak pedig most van szüksége egy jó kommunikálható populista húzásra, ez a taktikája, egyszerűen valamit így kiragad a kontextusból, itt van 480 forint a benzin, vagy előtte ugye azt mondták, hogy rezsicsökkentés, és akkor ezt lehet mondani, folyamatosan ismételgetni, és akkor ez eladhatóvá teszi ezt a kormányzást, ez a fajta kommunikáció. Tehát én ezt az egész hatóságjáros történetet egyszerűen egy kommunikációs húzásnak látom.
De egyébként ugye említetted a MOL-t, mint az olcsó olajnak a haszonélvezőjét, hát itt ugye ezzel az intézkedéssel együtt járt egy másik nagyobb csomag, ez az extra profitnak a lefölözése tulajdonképpen. Tehát a magyar kormány kinyitotta a malacpersejt, és tulajdonképpen azt az extra profitot, amit ők állapítottak meg, hogy mi is az extra profit, a MOL-ból ki is tudják venni, és a lyukaknak a befoltozására tudják használni, amit a nagy pénzosztás, a választások előtti pénzosztás okozott. Úgyhogy a terv az ilyen szempontból meglehetősen nyilvánvaló. A kérdés az, hogy ezt megteheti a magyar kormány, mert láthatóan úgy tűnik, hogy megteheti, és senki nem szól rá. Egy kötelezettségszegési eljárás, ami mondjuk ezzel kapcsolatban indulhat, az évekig fog elhúzódni az európai bürokráciának a malomkerekei között, és mire valamiféle vége lenne ennek az egész dolognak, addigra már réges-régen elfelejthetjük valószínűleg a hatósági áras üzemanyagot, hiszen tényleg évek telhetnek el egy ilyen eljárásnak a végéig. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez kifutni, de még egy ilyen nagyon gyors kérdés ezzel az egésszel kapcsolatban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagáltak Szerbiában, illetve Romániában. Pont erre a kivételre, amit a magyar kormány elért a szankciós csomaggal kapcsolatban. Volt ennek valamiféle politikai visszhangja?
Szerbiában egyáltalán nem volt semmiféle visszhangja. Ugye itt is mondom, hatósági áras a benzin, másként határozzák meg, és nem ilyen kedvező az ára, mint Magyarországon. Viszont az, hogy Magyarország ezt bevezette, itt nem okozott semmiféle hullámverést. Egyébként viszont, mivel Szerbia nem is tagja az Európai Uniónak, akár még azt is mondhatnám, és nem is vehetné zokon azt, hogyha mondjuk kiterjeszteni az Európai Uniós állampolgárokra azt a jogot, hogy hatósági áron szerezzék be a benzin. De hát ugye nem erről van szó, hanem ezt korlátozták egy adott ország területére, amely egy nagyobb piacnak a része, tehát itt ezzel van gond, nem azzal, hogy Szerbia vásárolhatott vagy nem, illetve szerbiai állampolgárok. De hát mit mondottam, volt... Igenis, vásárolhatnak, tehát amint meg lesz ez az újabb pontosító rendelet, amely felsorolja az országokat, ide fog tartozni Szerbia is. Tehát az a faramuci helyzet áll elő majd, hogy az Európai Unión kívüli Szerbia gépkocsiai, tehát a szerbiai rendszámtáblával rendelkező gépkocsik majd vásárolhatnak Magyarországon hatósági áras benzint, és az Európai Unió tagországaiból jövő gépkocsik viszont nem, talán Szlovénia kivételével.
Barokához fordulok, mert nagyon érdekes volt a szankciós csomag kapcsán az, hogy két dolgot állapított meg a szlovák közvéleménynek az egyik része. Az egyik dolog az, hogy azt ismételgették, hogy kinek mit intéz a kormánya, és ilyen alapon borzasztóan felnéznek és adorálják Orbán Viktort. A másik dolog pedig az, hogy Magyarország kikaparta a gesztenyét Csehországnak, meg Szlovákiának, és stb. Romániában hogyan tekintenek erre, mint EU-s tagországként? Mi a helyzet a gesztenye kikaparással?
Romániának egy határozottan és vállaltan neoliberális kormánya van, amelyik a lehető legritkábban nyúl szociális kedvezményekhez, vagy biztosít, a lehető legritkábban megy bele olyan intézkedésekbe, amelyek korlátoznák akár a piacot, akár a versenyt. Úgyhogy ez adja meg az alaphangot, és már akkor kialakult egy furcsa visszhang, amikor az élelmiszerárakat korlátozták Magyarországon, tudva, hogy az Európai Unióban Románia az egyik olyan ország, ahol rendkívül magasak az élelmiszerárak, nota bene agrárországról beszélünk, és ahol az emberek a legtöbbet költenek arra, hogy enni tudjanak havonta. Tehát már akkor volt egy ilyen bezzeg Orbán Viktorozás. Most szintén elkezdődött a bezzeg Orbán Viktorozás. Nekem még az élelmiszerárak idején az volt az érzésem, hogy elsősorban az orosz ország által támogatott román szélső jobb viszi a prímet, illetve a szociáldemokraták, akik örök ellenzéke a mostani kormánynak. Mára egy kicsit változott a gyerekfekvése, egyre kezd szélesedni ez a kritika, várnak valamiféle állami beavatkozást, valami állami védelmet az emberek, egy határozottabb szociálpolitikát, és ezt néha összetévesztik azzal, amit Magyarország képvisel. Tehát úgy látják egyre többen, hogy Magyarország egy gondoskodó állam. Hogy mit jelent a gondoskodó állam, arról viszont nem indul meg társadalmi vita. Ez azt jelzi, hogy Romániában sincs baloldal, vagy legalábbis nem olyan erős és nem olyan korszerű a baloldal, mint ahogy azt elvárni lehetne. Úgyhogy itt van egy ilyen feszültség dilemma. Nem fog ez sokáig tartani, mert azért az Orbán Viktor iránti szimpátiát, erősödő szimpátiát rendre fölülírja az a magyar nacionalizmus, amelyik hát a románok vagy Románia elleni izgatásból kovácsol magának tőkét. Úgyhogy itt van egy ilyen fura sakjátszma, amit ha több lépésben átlátna a magyar kormány, akkor egész jó nyerő pozícióba kerülhetne, de vagy nem látják át, vagy még most is úgy érzik, hogy érdemes a nacionalizmust erősíteni szemben ezzel az újszerű szimpátiával, amiről az előbb beszéltem.
Egy kicsit visszatérnék még Szerbiához. Az is egy közelmúltbeli hír, hogy Alekszandr Vučić tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és a tárgyalásoknak ugye éppen a gázár volt az egyik központi eleme. Az, hogy Szerbia ilyen, hogy is mondjam, légüres térben van a kelet és nyugat, és az EU és Oroszország között, ez nagyon specifikus és érdekes helyzetbe helyezi. Hogyan csapódott le ez a tárgyalás Szerbiában?
Szerbiában ugye ez a tárgyalás egyébként telefonon zajlott, tehát még abban sem lehetünk biztosak, hogy valóban Vlagyimir Putyinnal tárgyalt Alekszandr Vučić, de ő ezt állítja, és most kénytelenek vagyunk elhinni neki. Minden esetre, amit még állít, az az, hogy sikerült egy olyan gázszerződést kialkudni, egy olyan 3 évre szóló szerződést, amely rendkívül kedvező gázárat biztosít Szerbia számára. Pontos összegekről nem volt szó, viszont azt úgy fejezte ki magát az államfő, hogy akár 10-szer is olcsóbb lehet a gáz Szerbiában a télen, mint az Európai Unió legtöbb országában. Tehát itt valóban valami rendkívül kedvező áról lehet szó. Na most nyilván nem lehetnek illúzióink, hogy ennek a gáz árnak ne lenne valami rejtett ára is, ez pedig nyilvánvalóan egy politikai ár, és pedig arra próbálja rávenni Szerbiát, Oroszország, hogy tartson ki a kvázi semleges álláspont pontja mellett, tehát hogy nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, ugyanakkor már tett olyan nyilatkozatokat, amelyekben elítélte az Ukrajna elleni agressziót, persze azért konkrétan Putyint meg Oroszországot azért ilyen explicit módon kerülve, hogy megnevezze. De hát az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok részéről nyilván az az elvárás Szerbiával szemben, hogy mielőbb vezesse be ezeket a szankciókat, illetve társuljon az Európai Uniós szankciós politikához teljes mértékben. Hát ezen belül is persze lehet még mozgástér, és eltérnek a vélemények a körül, hogy ezt az egész helyzetet meddig tudja Szerbia folytatni, tehát ezt a hintapolitikát, amelyet már évek, sőt egy évtizede folytat. Mindenki úgy gondolta, hogy ebben a kiélezett helyzetben ennek meg kell, hogy szűnjön, tehát egyszerűen nem folytatható, és meg kell, hogy mondja Szerbia, hogy akkor most kelet vagy nyugat. Ez egyelőre nem történt meg. Naponta vannak olyan utalások, amelyek az egyik, vagy épp a másik irányba mutatnak. Nyilván ez a gázszerződés abba az irányba mutat, hogy Szerbia továbbra is jobba akar lenni Oroszországgal, és nem hajlandó hát ellenséges viszonyt fölvenni, mint az Európai Unió országai. De hogy ez valóban így marad-e, meddig maradhat így, hiszen még mondja, a kormány sem alakult meg, erre is rá lehet fogni, hogy hát nincs, aki erről döntsön jogilag. Persze formálisan, illetve gyakorlatilag mindenről az államfő, a szerb haladó párt elnöke Alekszandr Vučić dönt, úgyhogy ez nem kell nagy akadály legyen. Ami még itt érdekes lehet, az az, hogy az elkövetkező napokban érkezik Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter, nyilván azért is, hogy akkor így hivatalosan is aláírjanak valamit, akár ezt a gázszerződést. Utána viszont Olaf Scholz német kancellár jön Szerbiában, és hát ezt a két látogatást úgy próbálja tálalni a kormányhű bulvár sajtó, hogy itt valójában arról van szó, hogy Szerbia továbbra is egy jelentős játékos, és rendkívül fontos mind a nyugat, mind a kelet számára, és a bölcs vezérünk az kitart a maga hintapolitikája mellett, ami Szerbiának egy fejlődést garantál. Szóval, hogy ez nyilván ez a meseszerű körítés mögött mennyi az igazság, ez majd az elkövetkező napokban fog kiderülni, amikor ennek a két jelentős országnak a vezetője Szerbiába látogat, és meglátjuk, hogy melyik lesz az, aki erősebb érvekkel fog előrukkolni.
A geopolitikai dimenzióból váltsunk át egy egészen más dimenzióba, ami a nagyságrendét tekintve egészen más, és ég és föld a különbség a két téma között. És ez a második téma, amiről szeretnék veletek beszélgetni, ez az, hogy Nyemesi György, akiről már szó volt többször ugye ebben a műsorban, a jelenlegi szlovák kormánykoalíciónak az egyik magyar származású képviselője, aki leginkább és leghangosabban szokta képviselni ezeket az általában tematizált magyar ügyeket a szlovák parlamentben. Most azzal állt elő, hogy az egyik szélsőjobbos jelenleg független képviselővel benyújtott egy törvényjavaslatot, illetve egy törvénymódosító javaslatot a parlamentbe, ami megtiltaná a közintézményeknek, hogy különböző szexuális kisebbségek zászlaját kitűzzék az épületekre, vagy azokra a közintézményekre, amelyekben székelnek. Tehát gyakorlatilag a szolidaritás jelét szeretné tulajdonképpen törvénnyel szabályozni, ami egy olyan geopolitikai helyzetben, amiben jelen pillanatban vagyunk, ugye alapvetően egy kicsit, hogy is mondjam, mint hogyha a képviselő úr nem lenne teljesen nyomon azzal kapcsolatban, hogy mi most a prioritás, meg mi nem az. De ettől függetlenül meghúzta ezt a lépést. Rászólt a saját miniszterelnöke is, Eduard Heger, hogy vonja vissza ezt a javaslatot, de Gyimesi azt mondta, hogy ő ezt nem fogja visszavonni. A korábbi miniszterelnök Igor Matovics, aki ugye jelen pillanatban pénzügyminiszter, ő megtámogatta Gyimesének a javaslatát, tehát Szlovákiában ismételten fellángolt a kultúrharc a különböző zászlók meg jelképek körül. Az az érdekes, hogy ez a szivárványos zászlózós szolidaritás nyilvánítás, ez két darab ismert esetben történt meg az elmúlt néhány évben. Egyszer az ombudsman tette ki a hivatalára a szivárványos zászlót, egyszer pedig a budapesti szlovák nagykövetség még évekkel ezelőtt, azt hiszem, hogy egy Pride hónap alkalmával. Na, ehhez képest szeretné Gyimesi György ugye szabályozni ezt az egészet, csak hát több érdekes reakció is született erre a dologra. Az egyik érdekes reakció az maga Igor Matovics reakciója volt, aki azt mondta, hogy támogatja ugye ezt a dolgot, de hát ebbe például tehát az ilyen jelképeknek a tiltásában mondjuk bele kellene esnie a székely zászlónak is, amit például a néhány magyar önkormányzat tett ki az épületére a székelyekkel való szolidaritás jegyében. És hát ugye megszólalt Iván Korcsok külügyminiszter is, akivel hosszú távon komoly konfliktusai vannak Gyimesinek, aki szintén arról beszélt, hogy hát most a képviselő úr zászlókat akar tiltani, csak hogy mit szólna ahhoz, hogyha egyéb felvidéki jelképeket minősítenének sértőnek a szlovákok, és megtiltanák, hogy törvényel tiltanák meg, hogy ezeket ki lehessen helyezni. Arra lennék kíváncsi tőletek, mert nálunk ennek nagyon sok rétege van még, például az is, hogy egy koalíciós képviselő egy fasiszta képviselővel együtt nyújt be egy közös kvázi kormánypárti ellenzéki javaslatot, és ugye ebben benne van az is például, hogy ez lehet, hogy egyfajta kompenzáció ahhoz, hogy az ellenzék egy része megszavazta, illetve a szélsőjobboldali ellenzék egy része megszavazta Igor Matovics inflációs csomagját, ami szintén egy hatalmas téma Szlovákiában, hiszen 1,3 milliárd euró volumenben történik most egyfajta pénzosztás, amit a kritikusok azt mondják, hogy egyáltalán nem rendszerszintű, és nem old meg semmit, de közben az önkormányzatokat hozza nehéz helyzetbe. Úgyhogy egy rettentően bonyolult és sok szálon futó történet ez, ahol gumicsontnak tűnhet ez az identitásharc, és valószínűleg egy gumicsont javaslatról is van szó. Nálatok szoktak-e dobálózni ilyen gumicsont javaslatokkal, vagy vannak-e ilyen renegált képviselők, akik a lehető legváratlanabb helyzetben húznak elő ilyen identitás témákat, amik aztán leuralják a kommunikációs teret? Kezdjük Borókával.
Azt hiszem, hogy most nekem kell ezt a feldobott labdát lecsapni, mert a Románia egyike azon országoknak, ahol a szimbolikus politizálás csúcsra járatták, és különösen az erdélyi magyar közéletben. Sokszor az az érzése lehet az embernek, hogy egyébről sincs szó, csak szimbolikus kérdésekről, és mindent szimbolikus téren akarnak megnyerni. A román szélsőjobbal kapcsolatban szintén azt látjuk, hogy, hogy politikai kínálatuk, programjuk, minden, ami a román szélsőjobb valahol a szimbolikus politizálásra jut, fut ki. Április 4-i hétvége előtt vagyunk, ezen a hétvégén aztán különösen sok ilyen gesztus várható az Ózvölgyi temetőben, megint akciózik a román szélsőjobb, úgyhogy engem ez nem lep meg ez a történet, de kicsit hasonlít arra, amit a benzinát kapcsán már érintettünk, hogy nem veszik észre a szimbolikus politizálásba feledkezők, hogy melyek az elvi alapok, és hogyha következetesen gondolkodunk, akkor ezekből az elvi alapokból mi születik, vagy milyen következtetésre kell jutnunk. Számtalanszor jelezte itt már nagyon sok jogvédő azt, hogy például, hogy nem lehet bizonyos jogokat identitás alapon megfogalmazni, nem lehet kollektív jogokat követelni, vagy ha igen, akkor is kiterjesztjük ezeket, akkor nagyon sokféle közösség jogairól kell beszélni, hogy az etnikai kisebbségek mellett nagyon fontosak a szexuális kisebbségek jogai, hogy nem lehet egyszerre nagy magyarnak lenni és homofóbnak lenni, mert valahol a jogképviselet szintjén ugyanazon a platformon, ugyanazok alap, vagy nagyon hasonló problémákkal néznek szembe a román nacionalizmus által támadt romániai magyarok, és az ortodox egyház homofóbiája által támadt romániai melegek. De ezeket nyilván nem lehet kibeszélni, és nem lehet elmondani, hogy a másfél évtizedes székely zászló és a néhány évtizedes szivárványos zászló sorsa így vagy úgy össze van kötve. Akár tetszik, akár nem. És ezekhez a faramúci helyzetekhez, ha ezt nem beszéljük ki, akkor el fogunk jutni. Tehát én nem lepődöm meg. Azt várom, tudod, hogy mikor fog egy ilyen kereszt szolidaritás megnyilvánulni. Vagy mikor ismerik fel már nagyon sokan, hogy nem csak a székelyek jogai fontosak, hanem a székelyföldi melegeké, úgy élnek Székelyföldön, meleg, magyar, vagy székely-magyar, leszbikus, homoszexuális, transzexuális emberek, akiknek különböző kisebbségi jogait különböző módon kéne érvényesíteni és védeni. Nem vagyok meggyőződve, hogy ennek a legadekváltabb eszköze a zászló, de ajánlom figyelmetekbe Patak Falvi Círják Ágnes szociológus könyvét a székely zászló történetéről. Ne is becsüljük alá a szimbolikus politika jelentőségét. Van ennek közösségképző hatása, bárcsak tudnánk pozitív irányba csatornázni.
De az az érdekes, hogy ezt a két kérdést, például a kisebbségek, tehát a nemzeti kisebbségek és a szexuális kisebbségek ügyét egész egyszerűen nem képes a határon túli magyarság sem, meg a határon túli magyar politikum sem egy azonos logikai keret között kezelni. Tehát ez egy nagyon fekete és fehér kérdés.
Azért nem, Márk, mert tulajdonképpen amit ma kisebbségpolitikának nevezünk, az nem kisebbségpolitika, hanem a nemzetállami politika, a nagy nemzet, a nagy Magyarország nacionalizmusának az átmentése és képviselete. Mert ha kisebbségi politikának, és nem privilégiumokról beszélnénk, nem történelmi sérelmekről és történelmi alapú elvárásokról, hanem azt látnánk, hogy minden társadalomban mindenki valamilyen szempontból kisebbségben van, és individuális jogokként kezelnénk ezt, és azt néznénk, hogy ki miért válik a hatalmi intézkedések áldozatává, vagy válhat, akkor másképpen történne a dolog. De itt nem kisebbségpolitika van, itt sérelmi politika van. És ezzel nem tudunk mi kisebbségiek szembenézni 30 éve. Hogy 30 éve képtelenek vagyunk valódi kisebbségpolitikát kialakítani, képviselni, gyakorolni.
Nem mellesleg a szlovákiai magyar politikai kommunikáció már nem kisebbségként hivatkozik a szlovákiai magyarokra, hanem nemzetiségként. Volt egy ilyen kommunikációs, erős kommunikációs átállítási kísérlet az elmúlt időszakban, amikor arról volt szó, hogy egyáltalán ne hivatkozzunk magunkra kisebbségként, mert hogy mi nemzetiség vagyunk, ráadásul ugye őshonos nemzetiség, és a kisebbség az egyfajta degradálása annak a közösségnek, amiben élünk. Tehát ilyen szempontból gyakorlatilag kivonták ebből a kisebbség-többség keretrendszerből magát a szlovákiai magyarságot is, és igazán, hogy is mondjam, meglehetősen heves reakciókat szokott kiváltani, elsősorban ugye a Magyar Közösség Pártja platformjának politikusaiból, hogyha valaki mondjuk kisebbségként hivatkozik a szlovákiai magyarságra, úgyhogy ez például egy érdekes kommunikációs fordulat, de Csabához fordulok. Te hogyan látod ezt a dolgot?
Hát itt nagyon nagy hagyománya van, még a régi Jugoszláviában nevezték a nemzeti kisebbségeket, illetve a nem államalkotó nemzethez tartozóakat nemzetiségeknek, és a magyarok is ide tartoztak, tehát nemzetiségnek számítottak, akár csak például az albánok. Viszont amikor bekövetkezett a fordulat a 90-es évektől, tehát Szlobodan Milosevic hatalomra kerülésétől fogva, ezeket a kisebbségi jogokat jelentős mértékben megnyírbálták, és természetesen nemzeti kisebbségi jogokról beszélek, és átalakult ez a fogalmi rendszer is, és egyre inkább ugye nemzeti kisebbségként határozták meg a nemzeti kisebbségeket Szerbiában. A változás az valamikor a 2000-es évek, tehát amikor egy újabb rendszerváltás történt Szerbiában, a 2000-es évek első felében volt, amikor nemzeti közösségekként hivatkoztak azokra a kisebbségekre, amelyek Vajdaságban vannak. Ugye Vajdaság egy rendkívül vegyes lakosságú terület, 2 milliós országrészről beszélünk, autonóm tartományról, mely inkább csak nevében autonóm már, és itt ugyanmi így is többségben vannak a szerbek, tehát a különféle kisebbségek, a magyarok és az összes többi, tehát szlovákok, románok, és sorolhatnám még. Ezek hát nagyjából olyan 30%-át alkotják a Vajdaság egészének, lakosságának egészének. Úgyhogy rájuk vonatkozott ez a nemzeti közösség megjelölés, de mióta a szerb haladó párt került hatalomra, tehát most már a 2010-es évekről beszélek, újra visszatérni látszik ez a nemzeti kisebbség meghatározás. Próbálják a kettőt egymás mellett, nemzeti kisebbség, nemzeti közösség, de azért ez a kisebbség sohasem marad el, hogy azért mindenki tudja és tisztában legyen, hogy hol a helye. Nagyjából erre irányul. Ugyanakkor, ami a szimbólum használatot illeti, hát Szerbiában, ugye, mint a minden nemzeti kisebbség rendelkezik kisebbségi nemzeti önkormányzattal, és ennek a kisebbségi önkormányzatnak jogában áll meghatározni a kisebbség szimbólumait is, és ilyen formán van a magyar kisebbségnek is egy saját szimbóluma, amit nem nevezhetünk zászlónak, de zászlóformájú szimbólumról beszélünk, és ez teljes mértékben megegyezik a magyar zászlóval, tehát Magyarország zászlajával, azzal, hogy a közepén megtalálható a Magyarország címere. Tehát valójában így hidalták át ezt a problémát, hogy ne hasonlítson a magyar kisebbség szimbóluma egy másik ország nemzeti szimbólumára, de mégis egyértelműen jelezze azt, hogy miről szól. És hát ennek a kihelyezése, ez soha nem okozott sehol problémát, tehát hivatalos helyeken, ahol a nemzeti kisebbség, a magyar kisebbség megjelenik, ott használható ez a zászló, de természetesen, vagy mennyire természetes, azt nem tudom megmondani, de kötelező mellé tenni az ország zászlóját is, és Vajdaságban még van 2 zászló is, egy hagyományos, és egy nem hagyományosnak mondható vajdasági hivatalos zászló. Hát ez is egy hosszú történet, hogy miért került sor arra, hogy egyáltalán egy ilyen úgynevezett hagyományos zászlót is beiktassanak a nem hagyományos vajdasági zászló mellé. Ennek is borzasztó sok szimbolikus jelentése van, ugye itt egy a nacionalista körök úgy érezték, hogy ez a zászló, amelyet addig használt vajdaság, az túlságosan szeparatizmus irányába mutat, vagy valamiféle túlságosan liberális köröknek a kreálmánya, és ezért mellé tettek egy másik zászlót, amely viszont rendkívüli módon hajaz a szerb zászlóra. De hogy mennyire nem koherens Szerbiában ez a szimbolikus politizálás és egyáltalán a szimbólum használat, erről a két évvel ezelőtt bevezetett új ünnep beszél, vagy legbeszédesebben az árulkodik, ugyanis akkortól ünnepli Szerbia, és nem csak Szerbia, hanem a boszniai szerb köztársaság is azt a közös ünnepet szeptember 15-én, amelyet a szerb egység, szabadság és a nemzeti zászló ünnepének neveztek el, és ezen a napon arra biztatják a polgárokat, hogy mindenki tűzze ki a szerb zászlót a házára. Na már most itt olyan kaotikus helyzet szokott kialakulni, tehát itt van, aki Szerbia hivatalos zászlóját tűzi ki, amelyen van címer is, mások csak a szerb trikolort, a harmadik az egy olyat, amely a címernek egy részét tartalmazza csak, és mindez így teljesen megfér egymás mellett, és egyszerűen nagyon sokan azt se tudják, hogy az a zászló, amit kitűztek a házukra, az valójában mit szimbolizál, egyáltalán hogy létező zászlóról is beszélünk-e, mert egyáltalán nem biztos.
Gyimesi György egyébként arról beszélt, mert ő ezt egyfajta kultúrharcos történetnek tekinti, ezt az egész zászlóügyet, hogy a liberálisok Szlovákiában azok kizárólag a szexuális kisebbségeknek a dolgaival tudnak foglalkozni, és a nemzeti kisebbségeknek a dolgaival pedig nem. Tehát tulajdonképpen ő akaratlanul is egy platformra hozta a szexuális kisebbségeket és a nemzetiségeket, de az én kérdésem az lenne felétek is, hogy van-e egy ilyen közös tárgyalása ennek a dolognak. Szlovákiában nálunk ez már nagyon régóta dilemma, nagyon sokszor történt meg az, hogy mondjuk újságírók felvetették, hogy a homofóbia és a kisebbség ellenesség, vagy a nemzetiség ellenesség az gyakorlatilag ettőről fakad, és akkor ezt általában azok, akik ezzel nem igazán értenek egyet hivatalból, azok ezt kifejezetten ellenezték. Ez a vita, ez létezik-e Szerbiában, illetve Romániában, és ha igen, akkor mennyire intenzív?
A magyar érdekvédelem az rendre visszautasítja a szexuális kisebbségekkel való szolidaritást, sőt, oda jutottunk, hogy az RMDSZ kvázi támogatja a magyar mintára benyújtott román homofób törvényt, tehát azt nem mondhatjuk, hogy lenne politikai felismerése annak, hogy itt közös csoportérdekek vannak, és közös kisebbségvédelemre lenne szükség, függetlenül attól, hogy etnikai vagy szexuális kisebbségekről beszélhetnénk. Ez a hivatalos politika szintje, de a nem szervezeti érdekvédelem terén azt látjuk, hogy például a kolozsvári Pride-on, amik a térségben egyedülálló rendezvény, évről évre egyre több magyar heteroszexuális támogató vonul fel. Tehát valahol azért érzik az emberek, hogy itt a láthatóság és a köztéren való megjelenés és az egymás támogatása az közös érdek. Ez egy tényleg nagyon határozott és nagyon megrendítő jele annak, hogy van társadalmi megértés, csak nem azon a szinten, ahol a politika mozog.
Csaba?
Mondjuk Szerbiában eleve azt is tudni kell, hogy maga a kormányfő vállaltan leszbikusnak vallja magát, és ő már két mandátumban is kormányfője az országnak. Nyilván ez egy gesztus volt a nyugat felé, hogy lám-lám Szerbia, amelyet egy homofób társadalomként kezeltek, meg tudja mutatni azt, hogy mennyire nyitott, és maga a kormányfő is egy olyan kisebbséghez tartozik, aki, amelyet hát eddig támadtak, illetve amelyről úgy gondolták külső szemlélők, hogy ebben az országban elnyomják őket. Azt gondolom viszont, hogy a szerb társadalom még attól, hogy a kormányfője meleg, nem változott meg olyan drasztikusan, mint ahogy az a külső szemlélő számára esetleg tűnhet. Az tény, hogy az utóbbi években teljesen probléma nélkül meg tudják szervezni a Pride-okat Belgrádban, illetve más városokban is. Tehát persze rendőrségi kordonnal védik a fölvonulókat, de nincs olyan erős ellenállás, és nincsenek ellentüntetők olyan számban, mint ez jellemző volt egyébként még akár 10 vagy 15 évvel ezelőtt is voltak olyan évek, amikor tényleg úgy is nevezték, hogy véres Pride, tehát olyan verekedés tört ki, amely aztán meghatározta ennek a történetnek a folytatását. Szerencsére az utóbbi időben egyáltalán nem jellemző. Azt gondolom azért, mert a jelenlegi hatalomnak megvannak az eszközei arra, hogy egyszerűen kordában tartsa ezeket az indulatokat. Tehát egész konkrétan személyes kapcsolatok fűzik azokhoz a verőlegényekhez, szervező emberekhez, akik korábban is cirkuszoltak, és akiket ilyen formában, most ugye kormányzati pozícióból egyszerűen kordában tudnak tartani. Tehát Szerbiában ebben a kontextusban kell ezt a kérdést társadalmi szinten vizsgálni. Az pedig, hogy mennyire összemosódik, vagy mennyire összemoshatóak a kisebbségi jogok védelmei tehát a különböző nemzeti, illetve szexuális kisebbségi jogokkal kapcsolatos kérdések. Itt mondjuk az egy érdekes megfigyelés, és ezzel kapcsolatban én exakt adatokat nem láttam, viszont az a szubjektív megfigyelésem, hogy annak ellenére, hogy valahol logikus volna, hogy egy nemzeti kisebbség, tehát egy kisebbséghez tartozó személy, vagy egy közösség érzékenyebben viszonyuljon más kisebbségekhez, adott esetben azok legyenek szexuális kisebbségek, ez nincs így. Tehát egyszerűen az figyelhető meg, hogy ugyanaz a homofóbia érvényesül akár a vajdasági magyar közösségen belül is, mint a szerb társadalom belül is. Tehát, hogy ilyen tekintetben nincs különösebb eltérés, annak ellenére, hogy mondom, ez valahol logikusnak tűnhet, hogyha valaki kisebbségként kezeli, vagy kisebbségi problémaként kezeli ezt a két kérdést.
Ezek szerint nincsen új a nap alatt, ahogy ebben a kérdésben, úgy nagy valószínűséggel az üzemanyag kérdésben és ennek vonatkozásaiban sem. Erről a két témáról beszélgettünk ezen a héten Pressburger Csabával, a Vajdaságból és Parászka Borókával Erdélyből. A jövő héten folytatjuk, ezt az adást pedig majd a Pátria Rádió hullámhosszán kívül a Pátria Rádió podcast csatornáin is meghallgathatják. Köszönöm szépen még egyszer kollégáimmal, hogy ismét velem töltötték ezt a nagyjából 53 percet, és jövő héten találkozunk, addig is a viszonthallásra.